Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A hit hegyeket képes megmozgatni, míg a szerelem hidakat rombol le. Minden esetre mindkettőt érthetjük jó és rossz értelemben. Tekinthetünk rájuk úgy is, mint magyarázatokra, amik borzasztó tetteket támaszthatnak alá. Ha e kettő elegye egy emberben összpontosul, az akár megválthatja a világot is, vagy kiírthatja a családját. Ez az epizód az utóbbiról szól. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb része. Mielőtt belevágok, szeretnélek megkérni titeket, hogy kövessétek a csatorna Facebook, Instagram, TikTok és YouTube oldalát. Amennyiben lehetőségetek van rá, kérlek támogassatok Patreonon, ahol csetelhettek is velem. Chris Coleman egy evangélikus hitű, vallásos családban nőtt fel egy kis amerikai városkában, St. Louis-tól egy órára délre, Missouri államban. Szülei Ron és Connie Coleman lelki pásztorok voltak az irgalmas evangélikus egyházközségben. Nem sokkal a középiskola után Chris csatlakozott az amerikai tengerészethez, ahol kiképezték kutyatrénernek. Ezen felül védelmi feladatokat is kapott a seregben, sőt, magát az amerikai elnököt is védte egy rövid ideig. Sherry Weiss a Chicagón kívül található illinoisi Ciceronban nőtt fel. Imádta a baseballt, kedvence a chicagói White Sox csapata volt. 10 éves korában családjával Floridába, pontosabban Tampa Bay-be költöztek. A sport szerető lány ott az iskolai softball csapatban játszott, ami mellett cheerleaderkedett is. Barátnőjével, Tara Lincel 1995-ben végezték el a középiskolát. Sherry miután egy ideig pincérnőként dolgozott, beállt az amerikai légi erőhöz, mint katonai rendőr. Chris Coleman és Sherry Weiss Quantico-ban, Virginia államban találkoztak, ahol mindketten egy kutya kiképző konferencián vettek részt. Azonnal egymásba habarodtak, és randizni kezdtek. Nem sokra rá nem várt esemény történt. Sherry teherbe esett. Mivel Chris vallásos neveltetésben részesült, nem volt számára kérdés, hogy annak ellenére, hogy nem régóta ismerik egymást, el kell vennie a terhes lányt. Ez így volt helyes. A korai 20-as éveiben járó pár titokban Chicagóban házasodott össze, a fiú lelki pásztor szüleinek megkerülésével. Miután megtörtént a frigy, Chris felhívta őket és elújságolta a nagy hírt, de azok nem repestek az örömtől. Ez idáig fiúk csak mint közeli barátot emlegette Sherryt, és a lány nem is volt vallásos. Nem passzolt bele a család evangelista életstílusába, bármit is jelentsen ez. Mindezek ellenére pár hónappal később Chrisnek és Sherrynek megszületett első fiúk Gerett. 3 évvel később, 2000 januárjában pedig megérkezett Gerett öccse, Gavin is. Chris szülei még a fiúk gyerekkorában összebarátkoztak egy bizonyos Joyce Meyerrel, aki egy híres evangelista szónok, és talán a világon a leggazdagabb a szónokok közül. Joyce szónoklatai a jóléti teológiára alapulnak, aminek lényege, hogy gazdagnak lenni, azzá válni Isten akarata. Minél több pénzt adsz az egyháznak, annál jobban tetszel majd Istennek, és annál több anyagi javat juttat majd vissza hozzád. Ezt a fajta hitet és annak hirdetését nem meglepő módon sokan és erősen kritizálják. főleg akkor, ha valaki az így megszerzett vagyonával még kérkedik is, mint az extravaganciájáról híres Joyce Meyer, aki a mai napig a leghíresebb és leggazdagabb evangélikus tévéprédikátor a világon. Becslések szerint a birodalma éves szinten 100 millió dolláros forgalmat bonyolít le, miközben Joyce körberepüli 10 millió dolláros magángépén a világot és a jóléti teológiáról prédikál. A 20 millió dolláros Missouri államban Fentonban található főhadiszállásán van egy 23 ezer dolláros antik márvány WC. Ez 8 millió forintnak felel meg. Hallgassunk bele Joyce egyik prédikációjába. Nem azért vagyok itt, hogy saját sikertörténetemről beszéljek nektek, de azt akarom, hogy tudjátok, Isten nem kivételez személyekkel. Amit megtesz egy emberrel, azt megteszi másokkal is. De ez nem fog megtörténni, ha nem hiszel benne. Az Istenben hinni azt jelenti, hogy abba kell hagynunk a próbálkozást arra, hogy magunk intézzük a dolgainkat. Istenre várnunk kell. De ki szeret várni? Mi várunk az Istenre. Ezt a szót még kimondani is fájdalom. Isten pedig nem akkor tesz értünk, amikor akarjuk, és nem úgy, ahogy azt mi akarjuk. De én ma megígérem nektek, ha szemetek Istenen tartjátok, és hisztek benne, hogy ő lesz a ti jutalmazótok, jutalmatok és védelmezőtök, duplán kapjátok meg az áldást a korábbi problémáitokra. A hölgy munkásságáról többet is megtaláltok a YouTube-on, még magyarul is. Az HBO Maxon pedig szatírába öltöztetve be tudtok pillantani egy ilyen üzlet színfalai mögé, az erélyes Gemstone-ék sorozaton keresztül. De térjünk vissza a történetre. Chris apja Ron egy ima konferencián újból összefutott Joyce Meyerrel, aki megemlítette neki, hogy szüksége lenne valakire, aki kiképezni az őrző védőkutyáit. Ronnak volt is egy tökéletes jelöltje, saját fia, akit ezek után újból bemutatott a prédikátor asszonynak. Chris ki is képezte Joyce kutyáit, majd kapott egy állást a nő biztonsági csapatában. Nem sokra rá előléptették a csapat vezetőjévé, ami 100 ezer dollárt hozott neki évente a konyhára, ami havi szinten 2,9 millió forintnak felel meg. A zsíros állás nem csak világi, hanem spirituális munkaköri leírást és követelményeket is magában foglalt. Többek között azt, hogy Chrisnek is ugyanazt a vallást kell követni, és hogy példás életet kell éljen, aminek része a családi harmónia fenntartása. Azaz nem válhatott el, pont. Chrisnek nem esett nehezére beilleszkedni az evangélikus közösségbe, hisz nagyon jól ismerte szülein és neveltetésén keresztül. Mondhatni, 1996 óta a második anyanyelve a vallás volt. Idővel felesége Sherry is csatlakozott az evangélikus mozgalomhoz. Olyannyira, hogy ő is Joyce birodalmának szentelte idejét, ahol egészségügyi technikusként alkalmazták. Ahogy Chris keresete megnőtt, a család Columbia Lake-be költözött, ami egy gazdag kertvárosi környék egy kis tó partján. Erős közösség, ahol Sherry és a gyerekek könnyen találtak új barátokat a szomszédjaik közt. Sherrynek összességében három közeli barátja volt, akik nem ismerték egymást. Ha ez nem így lett volna, akkor talán a történet is máshogy alakul. A zárt ajtók mögött a pár kapcsolata 2008 elejére megromlott. Májusban egyik szomszédjuk, a nő barátja Vanessa és férje kék foltokat véltek felfedezni Sherry lábán. Vanessa férje ki is fejezte aggodalmát afelől, hogy talán Chris bántalmazza az asszonyt. Sherry viszont általában hosszú nadrágot és hosszú ujjú felsőt viselt. Ezért hiába figyelték őt, nem tudtak megbizonyosodni arról, hogy azok a foltok jelen vannak-e folyamatosan, illetve hogy gyarapszik-e a számuk. A szomszéd pár a legjobban bízva arra a következtetése jutott, hogy biztosan csak egyedi eset lehetett, amit láttak, és hogy valószínűleg mégsem családi erőszakból származik. Ezzel nagyjából egy időben Sherry maga vallotta be egy másik barátjának, Megannek, hogy férje Chris megverte. Ezt az üzenetet küldte neki. Most ment el Chris, az előbb megvert. Minden esetre jól vagyok. Megan és férje kérlelték a nőt, hogy menjen hozzájuk. De Sherry nem volt hajlandó a verés ellenére sem otthagyni Christ. Ehelyett megnyőzte magát arról, hogy a férje sajnálja, és hogy nem történik ilyen újból. Sherry harmadik barátnője a középiskolai osztálytársa Tara Lynch volt. Tara vállása után a floridai Tampa Bay-en telepedett le, és pincérnőként dolgozott. A viharos házasságát követően belevetette magát az életbe, és pasiról pasira járt. 2008. októberében Sherry azzal hívta fel, hogy Joyce Meyer Tampa Bay-en tart prédikációt, és hogy szerinte jót tenne a barátnőjének, ha részt venne rajta. Eddigre ugyanis Sherryt igencsak beszippantotta a vallás, és azt gondolta, hogy barátnője vad életvitelén majd Joyce prédikációja segíteni fog. Sherry férje Chris már napokkal az esemény előtt Tampa Bay-be utazott, hogy elvégezze a megfelelő biztonsági előkészületeket. Chris és Tara már találkoztak egyszer, amikor a nő meglátogatta Sherryt Quantico-ban, még jóval a házasságukat megelőzően. Ezért Sherry úgy gondolta, jó ötlet, ha megkéri férjét, hogy a rendezvény előtt fusson össze barátnőjével, és beszélgessenek a vallásról. Nem volt jó ötlet, és végül nem is a vallásról beszélgettek. Chris és Tara egy vacsorára és italra futott össze, majd idejüket nem vesztegetve a férba kezdtek. Olyannyira összemelegedtek, hogy a vallási konferencia után Chris megkérte Joyce-t, hogy maradhasson még Tampa Bay-en egy pár napot munkaügyben. Miután a férfi visszatért Floridába, felnyitotta a laptopját és egy dokumentumot kezdett begépelni, mindent Taráról címmel. Beleírta a nő adatait, születésnapját, kutyájának születésnapját, magasságát, súlyát, ruhaméretét, kedvenc parfümét, kedvenc sportcsapatát és a kedvenc fagyját. Sőt, ezen felül leírta, hogy ha lányuk születne, azt Zoe Lynn Coleman-nek hívnák. A dokumentum fejlécébe pedig annyit írt, 2008. november 5-e, a nap, amikor Tara megváltoztatta az életemet. Chris hazaérkezésével egy időben ő és Joyce Meyer ugyanazon fenyegető leveleket találták e-mail fiókjaikban. Valaki 4 e-mailt írt nekik alig 6 percen belül. 2008. november 14. péntek este 8 óra 36 perc. Feladó: bazd meg, Chris. Elpusztítom Chris-t @gmail.com. Tárgy: bassza meg Chris családja. Ők már halottak. Szöveg: biztos vagyok abban, hogy ez eljut majd valakihez a cégnél. Bárki is kapja meg, továbbítsa Chrisnek. Aki, mondja meg Joyce-nak, hogy hagyja abba a szarságról való prédikálást. Különben Chris családja meg fog halni. Ha nem jutok el Joyce-ig, akkor valaki mást kapok el a közelében. Ha nem jutok el Chrisig, akkor a feleségét és a gyerekeit ölöm meg. Ismerem Joyce időbeosztását, szóval így ismerem Chrisét is. Ha Joyce azonnal nem hagyja abba a szarságát, akkor mind meghalnak. A Houstoni konferencia alatt majd álmukban végzek velük. Ha nem sikerül, majd akkor teszem meg, amikor a könyvetek miatt Indiában lesztek. Tudom, hol lakik Chris, és tudni fogom, amikor a családja egyedül marad. Bassza meg mind, meg fognak halni. Mondjátok meg annak az anyabaszónak, hogy legközelebb hagyja, hogy beszéljek Joyce-val. Hallania kell, amit mondani akarok neki, és most majd fogja is. 2008. november 14. péntek este 8 óra 38 perc. Feladó: bazd meg, Chris. Elpusztítom Christ @gmail.com. Tárgy: menj a pokolba. Szöveg: a családodnak annyi. 2008. november 14. péntek este 8 óra 39 perc. Feladó: bazd meg, Chris. Elpusztítom Christ @gmail.com. Tárgy: Houstoni halál? Kérdőjel. Szöveg: végzek velük, amíg te a Houstoni konferencián leszel. Tudni fogom, mikor nem leszel a városban. 2008. november 14. péntek este 8 óra 42 perc. Feladó: bazd meg, Chris. Elpusztítom Christ @gmail.com. Tárgy: Houstoni halál. Felkiáltójel. Szöveg: mondjátok meg Chrisnek, hogy a családja halott. Ismerem az időbeosztását, és meg fognak halni. Legközelebb az az anyabaszó majd odaenged Joyce-hoz. Chris azonnal jelentette a fenyegetéseket a helyi rendőrségnek. A városka rendőrőse kicsi volt ugyan, de a biztonság kedvéért extra járőröket rendeltek ki az utcára, hogy napi szinten többször is ellenőrizzék Colmanék házát. Eközben a ház falain belül a helyzet egyre romlott. Chris ellenséges viselkedése Sherry irányában kezdett elhatalmasodni. November 25-én, csak pár nappal a hálaadást megelőzően, Chris sarokba szorította Sherryt a konyhában, és közölte vele, hogy el akar válni. Állítása szerint ő és a fiúk a karrierje útjában állnak. Sherry nem akart válni, ezért azt válaszolta. Ő még szereti, és meg fogja kérni a barátaikat, hogy imádkozzanak értük és a házasságukért. December közepén Chris egy újabb üzleti útra utazott Floridába, ahol újból találkozott Tarával az Orlando Hotelben, ahol eljegyzési gyűrűt is húzott a nő ujjára. Az üzleti út igencsak hosszúra nyúlt. December 21-én Sherry felhívta férjét, és arra kérte, hogy jöjjön haza az ünnepekre. Chris erre nemmel válaszolt, és újból kifejtette, hogy Sherry és a gyerekek mennyire hátráltatják őt abban, hogy beteljesedjen az Isten által neki szánt sorsa. Itt egy pillanatra emlékezzünk vissza Joyce bejátszott prédikációjára. Chris végül december 24-én mégis hazament. Az ünnepeket követően január 2-án a férfi azzal jelent meg a rendőrőrsön, hogy egy újabb fenyegető levelet kapott. Viszont azt már papíron, gépelve, kézzel kézbesítve a leveles ládájába. Sherryt ez nagyon megrémítette. A levélben a következő állt. Baszd meg! Nyilvánosan tagad meg az Istened, különben megbánod. Nincs több lehetőséged. Az időd vészesen fogy, neked is és a családodnak is. Érezd jól magad Indiában, te anyabaszó! Érdekes volt, hogy a nyilvánosan és a lehetőséget szavak helytelenül voltak leírva. Kolumbia kisvárosának kis rendőrsége volt csak, ahol összesen két nyomozó teljesített szolgálatot. Egyiküket Justin Barlow-t jelölték ki a fenyegető üzenetek kivizsgálására, aki egészen véletlenül Colmanékkel szemben lakott. Barlow nyomozó egy kamerát állított fel a házában, és azt Colmanék és postaládájuk felé irányította, valamint fokozta a rendőri jelenlétet a környéken. Áprilisban Chris-t Joyce egy újabb üzleti útra vitte el magával, ezúttal Hawaii-ra. Természetesen a férfi elhívta Tarát is. A párocska kínosan ügyelt arra, hogy ott létük alatt Chris munkatársai ne lássák őket együtt. Tudták ugyanis, hogy a spirituális munkaköri leírásban foglaltak megszegése a házasságon kívüli kapcsolat a zsíros állás elvesztését jelenteni. Hawaii kiruccanásuk alatt a szerelmesek tovább tervezgették közös életüket. Tara ultimátumot adott Chrisnek arra, hogy május 4-éig át kell adnia a vállási papírokat Sherrynek, különben vége a kapcsolatuknak. Amikor Chris visszatért családjához április 27-én, egy újabb fenyegető levelet talált a postaládájukban, amiben a következő állt. Bazd meg! Ez az utolsó figyelmeztetés. Nem hallgattál rám, és nem változtattál magadon. Szóltam, hogy ne utazgass, és támogasd azt az álvallási életformát, ami csak az emberek pénzére pályázik. Azt hiszed, olyan fontos vagy, vagy fontos, amit csinálsz? Hogy véded őt? Az a nő csak egy kurva, nem érdemli meg. Azonnal hagyd abba, különben megbánod. Ismerlek, és nem rejtőzködhetsz előlem örökké. Figyellek, tudom, mikor mész el reggel, és mikor vagy otthon. Ma reggel is láttalak elmenni. Figyelni foglak. Jobban teszed, ha nem utazgatsz tovább, és csinálod, amit csinálsz. Ez az utolsó figyelmeztetésem. Életed legrosszabb rémálma vár rád. Chris állítása szerint házuk kamerája érzékelt valamiféle mozgást a postaláda körül, de valamiért nem tudta azt rögzíteni. Barlow nyomozó kamerája az utca túloldalán viszont nem látott semmi ilyesmit. Időközben elérkezett a határidő, május 4-e. Chris azzal hívta fel Tarát, hogy az ügyvédje még talált pár elírást a vállási papírokban, ezért aznap nem tudja még átadni Sherrynek. De másnap már nem lesz akadálya annak, hogy megtegye. Természetesen nem volt sem ügyvéd, sem pedig vállási papír. Aznap naplementekor Barlow nyomozó házra irányított kamerája felvette, ahogyan Chris fiaival, Gavinnel és Garrettel baseballozik házuk előtt. A fiúk próbáltak elkéreckedni apjuktól egyik barátjukhoz, hogy megünnepelhessék annak születésnapját, és hogy ott is alhassanak. Chris nem engedte el őket, mondván ez most nem alkalmas. A születésnapos fiú anyukája ezen nagyon meglepődött, hisz az elmúlt években a fiúk mindig náluk voltak a fia születésnapján. Másnap reggel 2009. május 5-én, alig 12 órával azután, hogy Chris fiaival játszott házuk előtt, Barlow detektív kora reggeli hívást kapott. Chris hívta őt 6 óra 43-kor, miközben hazafelé tartott az edzőteremből, azzal, hogy ugorjon már át hozzájuk és nézzen rá a családjára. Ugyanis ő hiába próbálja elérni Sherryt telefonon, nem veszi fel neki. Azt is elmondta a nyomozónak, hogy feleségének és fiainak már fent kellene lenniük, ezért nagyon aggódik miattuk. A nyomozó erősítést hívott, majd átment Colemanék házához az utca túloldalára, és bekopogtatott. Válasz nem érkezett. Miután pár perccel később megérkezett az erősítés, átmentek a ház hátsó részére, ahol a pince egyik ablakát tárva nyitva találták, olyannyira, hogy maga az ablakszárny le volt szerelve. A rendőrök további erősítést kértek, majd fegyverrel a kezükben bemásztak az ablakon. Ahogy a pincéből felfelé lépkedtek a házba, megcsapta orrukat a festék utánozhatatlan szaga. Amit fent találtak, horrorisztikus volt. A festékszag a falakra felfújt feliratokból áradt, amik nagyon hasonlítottak a levelekben és e-mailekben érkezett korábbi fenyegetésekre. Megfizettél. Láttalak elmenni. Baszd meg, te geci. Megkaptad. Baszódj meg. Én mindig figyelek. Ahogy felmentek a ház első emeletére, megtalálták Sherryt a szülői hálóban, mesztelenül, szeme körül kékfolttal és nyakán kötélnyomaival. A hálóba belépő rendőr a nő vállai alá tette a kezét, és megemelte, hogy ellenőrizze, lélegzik-e még. De addigra már a hulla merevség megjelent, a nő teste befeszült. Egy másik rendőr Gavin szobáját ellenőrizte. A 9 éves kisfiú az ágyában feküdt pókemberes pizsamájában, arccal lefelé. Bőre lila volt, érintése hideg és merev. A takarójára, amivel le volt takarva, festékkel a "Baszd meg!" feliratot fújták. Barlow nyomozó az idősebb fiú Garrett szobáját ellenőrizte. Ő is kihűlten és mereven feküdt az ágyán. Ajkai elkékültek, bőre szürke volt, és neki is kötélnyomuk látszódtak a nyakán. Chris annak ellenére, hogy 7 percre volt otthonától, amikor a nyomozót hívta, csak 20 perccel később ért a helyszínre. Akkorra már egy tucat rendőrautó parkolt az utcájukban, és a háza rendőrségi szalaggal volt körbevéve. Amikor Chris megérkezett, Barlow nyomozó közölte vele a rossz hírt, miszerint az egész családja halott. Nem akarta megnézni a szeretteit, és azt sem kérdezte, hogyan haltak meg. Csak leült a felhajtójukra, és szipogott. Majd elővette Blackberry telefonját, és felhívta a munkahelyét, és az apját. A történtek már akkor sem álltak össze, amikor Chris-t beszállították a rendőrőrsre, hogy felvegyék a vallomását. Állítása szerint, amikor ő reggel 5 óra 43-kor elment otthonról az edzőterembe, a családja még jól és életben volt. Eszerint a hullamerevség alig egy órával később, amikor megtalálták őket, már megjelent. A törvényszéki patológus viszont megmérte a holttestek májának hőmérsékletét, és az alapján a halál idejét valamikor éjjel 11 óra és hajnali 3 óra között határozta meg. A máj hőmérséklete ugyanis jobban tükrözi a test maghőjét, mint a rektálisan mért hőmérséklet. Az őrsön Krisz kikérdezése közben, annak ellenére, hogy megfelelő volt a fűtés, arra panaszkodott, hogy fázik és takarót kért. Amikor a nyomozóktól megkapta, nem takarózott be vele, csak a kezeit takarta le. Ekkor vették észre a karmolásokat a karján. A kihallgatáskor rákérdeztek Krisz és Sherry kapcsolatára is. Krisz elismerte, hogy voltak kommunikációs problémáik, de semmi komoly. Amikor azt a kérdést tették fel, hogy volt-e valami specifikus, amire Sherry kifejezetten neheztelt, Krisz megemlítette, hogy nem tetszett neki, amikor tarával üzengetett. Méghozzá sokat. Hozzátette azt is, hogy nem volt a férje a nővel. Tara csak amolyan barát féle neki, akivel beszélgethet. Amit viszont Krisz nem sejtett, a nyomozók ekkor már mindent tudtak Taráról. Ugyanis a floridai rendőrök Krisz kihallgatásával egy időben kihallgatták, és bizony Tara egy egészen más történetet mesélt el. A rendőrhatóságok összefogtak, és egy komoly csapatot irányítottak az ügy megoldására, összesen 25 nyomozóval. Miután ez az akciócsoport átnézte Krisz mobiltelefonját és számítógépét, a bizonyítékok száma ellene jelentősen megnőtt. Krisz és Tara telefonján több felnőtt tartalmú képet is találtak, amiket egymásnak küldözgettek. A hawaii kirándulásukról pedig előkerült egy amatőr szexvideó is, amin ők szerepeltek. Olyannyira erős volt közöttük a kapcsolat, hogy Krisz még a kihallgató szobából is Tarának üzengetett. A számítógépén megtalálták a mindent Taráról dokumentumot, de az igazán sokkoló felfedezést a törvényszéki vizsgálat hozta, ami kiderítette, hogy a fenyegető e-mailek nem mástól származtak, mint Krisztől. Sőt, a törvényszékiek még a gépelt levelekkel kapcsolatban is találtak olyan bizonyítékot, ami Kriszre mutatott. Ezen felül azt is felfedezték, hogy Krisz következetesen hibásan írta le a lehetőség szót több általa készített dokumentumban. A hiba pedig egyezett. Bárló nyomozó kamera felvételeit is megvizsgálták a nyomozás során, és a gyilkosság éjszakáján az senkit sem rögzített a házba bemenni vagy onnan eljönni, Kriszen kívül. A ház átkutatásakor észrevették, hogy az ablakok nagy része nem volt bezárva, ami igencsak furcsa annak tükrében, hogy a családot többször és komolyan megfenyegették, illetve hogy a család fő egy nagy cég biztonsági vezetője. A házban találtak egy barkács áruházból származó számlát is, egy flakon piros festékről, amit Krisz fizetett. De ezeken felül gyanús volt az edzőterem is, ahová Krisz azon a reggelen ment. A terem ugyanis meglepően távol esett az otthonától, és Krisz mindösszesen kétszer jártott előtte. Érdekes módon egyébként pont akkor iratkozott be oda, amikor összemelegedett Tarával. Mintha már a kezdetektől fogva a gyilkosságot tervezgette volna. A nyomozók végigjárták Krisz útvonalát az edzőterem és az otthona közt. Találtak is az út mellett egy gumikesztyűt, amin piros festéknyomai voltak, és egy csatlakozó táblát, ami passzolt Krisz otthoni biztonsági kamera rendszeréhez. Ezeken felül találtak még egy darab bálázó zsinort, aminek a végére egy hurok volt kötve. Kolmenék hátsó portáján álltak szalmabálák, amik közül az egyik zsinegéből hiányzott egy darab. A talált és a megkurtított darabokat megvizsgálták, és kiderült, hogy azok pontosan egymáshoz illenek. Bár a bizonyítékok Krisz ellen szóltak, mind csak közvetett volt. Feltehetnénk azt a kérdést, hogy ha tényleg a férfi írtotta ki a családját, mi volt az indítéka? Miért vállalta be a borzasztó tortúrát ahelyett, hogy egyszerűen elvált volna? Gondolom, magatokban ti is megválaszoltátok már, hogy a munkaszerződésének kitételei miatt. Ha kiderül, hogy Krisz házasságtörő, vagy hogy válási keresetet nyújtott be, valószínűleg elveszítette volna jól fizető állását. Krisz Kolment végül 2009. május 19-én, két héttel a gyilkosságukat követően letartóztatták, és három rendbeli gyilkossággal vádolták meg. Ő ártatlannak vallotta magát. Érdekes módon, annak ellenére, hogy Krisz 100 000 dollárt keresett évente, A bíró rossznak ítélte meg az anyagi helyzetét, ezért hivatalból rendelt ki mellé két halálbüntetés elleni védekezésben jártas védőügyvédet. A gyilkosságok természete miatt a média hamar felkapta az ügyet. A nyilvánosság haragja pedig olyan erős volt, hogy Chris csak golyóálló mellényben mert megjelenni a tárgyalásokon. A média cirkusz azt is jelentette, hogy messzebbről, az Illinois-i Pickneyville-ből hoztak esküdtszéket, akiket minden tárgyaláskor busszal szállítottak a bíróságra. Maga a tárgyalás csak két évvel később az eset után, 2011. április 21-én kezdődött meg. Az eljárás során az ügyészek bemutatták a felnőtt tartalmú képeket és a videófelvételt is. Tara is megjelent tanúként. Testőrök kísérték be, és jól láthatóan még mindig viselte a Chris-től kapott eljegyzési gyűrűt. Joyce Meyert is beidézték, hogy erősítse meg a bíróságon, hogyha kiderült volna Chris félrelépése, akkor azt az állása bánja. Sherry barátnői is bejutak a tanúk padjára, és elmondták, hogy Sherry bevallotta nekik, hogy Chris bántalmazza, és hogy el akar tőle és a gyerekektől válni. Sőt, még azt is megosztotta velük, hogy tudott a férje és Tara közötti románcról. Mindezek felett a legkritikusabb bizonyíték a halál beálltának időpontja volt. Az ügyészek végigvezették az esküdteket a történteken, és bebizonyították, hogy az, amit Chris elmondott, nem passzol azzal, amit a törvényszéki patológus állapított meg a holttestek vizsgálata alapján. Az esküdtek 2011. május 4-én vonultak el ítélethozatalra, ami végeztével mindhárom gyilkosságban bűnösnek találták Chris Colement, akit életfogytig tartó letöltendő börtönbüntetésre ítéltek, a feltételes szabadságra bocsájtás lehetősége nélkül. Chris a mai napig ártatlanságát bizonygatja, és szülei ebben kitartanak mellette. Eleddig próbálkozásaik az ügy újra tárgyalására sikertelenek maradtak. Az ügyészek a nyomozati anyagok alapján úgy vélték, Tara Lynch nem tudott Chris gyilkos tervéről, ezért őt az ügyben csak tanúként hallgatták ki. Ez egy nagyon is amerikai történet, és ezt több minden bizonyítja. A vehemens vallási ragaszkodás, a rejtett emberi sötétség, üresség és vágyódás, az elkeseredett késztetés az anyagi javak felhalmozására és arra, hogy hasznosnak lásd magad, a szex kábító ereje, a brutalitás adrenalin lökete, a hit a személyes sorsban, a megnyugvás abban, hogy mindenkinek adatik tiszta lap és új kezdet. De ezekben nincs ott a valódi világosság, de még csak logika sem. A szerelem és a pénz motiválhatnak gyilkosságra, sőt, a legtöbb esetben ezek teszik. De vajon mi hozhatta felszínre a nagymértékű brutalitást valakiben, akinek egész élete a vallás, az istenhit, a biztonság és a védelem körül forgott? Tara és Sherry ugyanazon érme két oldala. Sherry már nem volt az a vad és őrült lány, akihez Chris hozzáment, és talán már otthon sem kapta meg tőle azt a törődést, amire vágyott. Majd jött a rossz Sherry, Tara, akivel rendben volt beszélgetni és találkozni, hisz ő a felesége barátja. Hirtelen visszatért a rég vágyott, nem mindennapi szex. Valami, ami más, ami igazi. Olyannyira, hogy bármit megtenne érte. Elválok, de nem fogsz. De igen, te sosem fogod elhagyni a gyerekeidet. De jobban szeretlek téged, mint őket. Vajon mi történik akkor, ha a férfi ezt bizonyítandó megszabadul mindentől, ami az útjában áll? Vajon miért végzett a gyerekekkel? Talán azokat szorosan feleségéhez, Sherryhez kötötte, és számára felesége megölése mellett elkerülhetetlen volt a gyerekek életének elvétele is. Köszönöm, hogy most is a Bűntények podcastet választottad. Ne felejtsd el megnézni az esethez kapcsolódó képeket a csatorna közösségi média felületein. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.